Campus Rádió, a 88 MHz-en, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Rádiója.
Kedves hallgatóink, 90 évvel ezelőtt, egészen pontosan 1919. szeptember 11-én halt meg a magyar irodalom történet egyik legérdekesebb alakja, Csáth Géza, író, orvos és zenekritikus. Csáth Géza Brenner József néven Szabadkán született 1887. február 13-án. Kosztolányi Dezső unokatestvére volt. Apja először hegedűművészt akart nevelni belőle, de őt a festészet érdekelte. Ezzel ugyan nem keltett feltűnést, írásaival viszont már korán sikert aratott. A Bácskai Hírlapban már 14 éves korában publikált, mint zenekritikus. Nyolcadikos gimnazistaként Pródi Sándornak, a Jövendő akkori főszerkesztőjének küldte el a Kályha című novelláját. Pródi biztatására kezdett komolyabban foglalkozni az írással. Az érettségi után a Budapesti Orvosi Egyetemen tanult. 1906-tól a Budapesti Naplóban jelentek meg írásai, de más lapokban is publikált. A Nyugatnak 1908-as alapításától munkatársa volt. 1909-ben szerezte meg orvosi diplomáját, majd Budapesten az Elme és Idegkórtani Klinikán kezdett dolgozni. Idegorvosi munkásságának kiemelkedő alkotása az Egy elmebeteg nő naplója, amely alapján Szász János filmrendező a 38. magyar filmszemlén 4 díjat is nyert filmjét alkotta. Csáth Géza 1910-ben használt először morfiumot, amire ettől kezdve tudatosan rászokott, mert érdekelte annak tudatmódosító hatása. Először azért nyúlt a szerhez, mert tévesen tüdőbajt diagnosztizáltak nála. Morfinista szenvedélyét azonban csak rövid ideig sikerült kordában tartania. 1910-től különböző fürdőhelyeken volt orvos. Ekkoriban sok műve született, a munka mellett maradt ideje az írásra is. 1913-ban vette feleségül Jónás Olgát, akitől 1918-ban lánya született. 1914-től katonai orvosi szolgálatra hívták be, de a fronton teljesen elvesztette uralmát a szenvedélybetegsége felett. Rossz idegállapota miatt gyakran szabadságolták, majd 1917-ben végleg leszerelték. A leszokás érdekében falusi orvos lett Földesen, majd Regőcén, de a gondok csak fokozódtak. Környezetével megromlott a kapcsolata, fokozódott paranoiája. 1919-ben már a bajai elmeosztályon ápolták. Miután megszökött, lelőtte feleségét és öngyilkosságot próbált meg elkövetni. A sikertelen kísérlet után a szabadkai Mária Valéria Közkórházban ápolták. Újabb szökése után a szerb demarkációs vonalnál 1919. szeptember 11-én feltartóztatták. Itt halt meg Pantopon túladagolásban. Írásai nagy hatással voltak a későbbi író generációkra, sokak szerint ő lehetett volna a 20. századi magyar prózairodalom legnagyobb alakja. A következő percekben Csáth Gézáról beszélgetünk Takács Miklós irodalomtörténésszel.
Ennek a fajta írásmódnak voltak-e előzményei a magyar irodalomban?
Hát ő két embert szoktak hozzákötni. Az egyik, akit jobban ismerünk, Pródi Sándor novellisztikáját szokták emlegetni, illetve akit nem ismerünk annyira, Turi Zoltán, ugye THY-nal írja a nevét. Őket szokták előzményként megemlíteni, illetve, hogyha úgy a saját olvasmányaimat még hozzáteszem, azért a század vég, tehát a 19. század második felének magyar novella irodalmából azért egy-két gosdú vagy tömörkény novella is akár, és maguk sötétségével, főleg gosdunál, szerintem még ezek is előzményeknek nevezhetőek. Hát nyilvánvaló, hogy aki még ekkortájban nagy előd lehetett volna, Mikszáthoz neki nincsen köze. Tehát ez az anekdotikusság, ami pontosan arról szól, amik Eszterházy kifejezetten szerette Mikszátnál, és át is veszi, meg ugye tudjuk, hogy a Temsi regényben is szerepel Mikszát, tehát hogy ez az egyik történetből fakad a másik, és akkor egy ilyen végtelen lánc és asszociáció, ez az, amit Csáth Mikszától nem igazán vett át. Tehát őket tudnám így előzménynek megnevezni, meg természetesen, ahogyan utána is jártak a kutatói, az orosz irodalom azt is nagyon szerette, és hát ott is azt kell, hogy mondjam, hogy akár még Gogolnak a fantasztikus elbeszélései szóba jöhetnek, vagy maga Dosztojevszki is, tehát ezek a sötétebb képekkel. Van olyan elgondolás is, hogy például a monarchikus írókhoz is köthető lenne, tehát például Schnitzlernek az egyik novellájához, ugye a Gustl hadnagy, aki egy ilyen azért fontos, ami későbbiekben mondjuk ilyen a James Joyce-nak az Ulyssesze, vagy ugye Virginia Woolf-nak a Tudatáram regényei, tehát ugye egy monológ, ami végig áramlik, és egyetlen egy ilyen novellával találkozunk Chatnál is, de ez csak egy rokonítás lehet, egy egyedi eset. Igazából a 19. században jellemző a történetnek az egysége, az, hogy igazából az elbeszélés mint olyan nehézségként nem mutatkozik meg, hogy itt el lehetne mondani, nem lehetne elmondani ezt a tapasztalatot, a többszörös áttétel, tehát az, hogy akkor ezt valakitől hallottuk, valakinek mondja, tehát ezek sem jelennek meg, tehát nagyon letisztult, hogy ilyen csúnyán mondjam, a kommunikációja a chat szövegeknek egyszerű, tehát van egy elbeszélő, és az nem fogja túlbonyolítani magát a történet mondás sem, de a történetet sem. Akire engem még emlékeztet, de nem tudom, hogy közvetlen kapcsolatot lehet-e feltételezni, Edgar Allan Poe-nak a novellisztikája. Hiszen igen, például a morgócai kettős gyilkosság Poe-nál megint csak eléggé meglepő szemtelensége előadott történet, ugye az egyik első krimi, és tehát az a fajta mai szóval horrorisztikusság vagy thrillerszerűség, ami meg sötétség, ez a, hogy úgy mondjam, tényleg a film noirhoz hasonló hangulat, Chatnál Poe az, aki még így előzményként elmondható.
Orvos is volt, meg több területtel foglalkozott, ez azért feltételez egy széleskörű műveltséget, de mennyire, tehát ezek a hatások vajon mennyire tudatosan épülhettek be az ő művészetébe, vagy mennyire ösztönszerű volt az, ahogy ő erre az útra rátalált?
Hát ez is, ugye, ez mindig a kettő között van az igazság. Most éppen az villan be, hogy egy megint elfeledett írónk, Szomori Dezsőről egy nagyszerű, méltató eszét írt, tehát bizonyos értelemben még Szomori, akire viszont valóban illik a szecessziós jelző, mert ismerem Szomori művészetét, hát ő kicsit manírosan ír, de a rövid történeteiben van egy ilyen hasonló dramaturgiai felépítés, mint Chatnál. Tehát Szomori gyakorlatilag, mint mesterét üdvözli. Hát igen, Szomori azért majdnem 20 évvel idősebb nála, tehát már inkább befutott író volt akkor, és ilyen esetben akkor az ember azt mondja, hogy bizonyos Szomori hatásokra nyugodtan rá lehet térni. Azt kell, hogy mondjam, hogy a pszichoanalízis, mint orvos, ő is ismerte, hogy nagyjából ugye a magyar pszichoanalízis atyának is mondott, Ferenczi Sándorral egy időben olvasta az álomfejtést, és ez az álom novelláinál, mert abból is van több, mindenképpen egyértelmű hatás, és erről ugye van olyan munkája, ami kéziratban maradt, tehát ilyen orvosi munka, de az egy elmebetegnő naplójáról, ahol ugye bevezeti el, mint egy esettanulmányként ezt a nőnek az írásait, ott egyértelmű, hogy ezeket mint szakember ismeri, és hát ha van terméken kapcsolat irodalom és tudomány között a századfordulón, az a pszichoanalízissel alkotott kapcsolat, tehát ugye a Kosztolányi egy kicsit később is, de a négy regényében egyértelmű a lélektaniság, akár Pacsirta, Édes Anna, ra gondolunk, de még a Néróban is ott van, úgyhogy bármelyik regényét előveszük, akkor ez, vagy hát még, igen, még az Aranysárkányban is, úgy gondolom. Az Édes Anna Pacsirta az nyilvánvalóan így is tárgyalhatja a szakirodalom. Ez Chatnál még hamarabb megtörtént, tehát mondjuk az Egyiptom József című álomnovellánál, de sok más esetben is, még egészen korai novellák, amelyek még nem ismerte a pszichoanalízist, még azok is nyugodtan sorolhatók lennének ide. Tehát úgy van ez, szerintem majd, hogy nem minden alkotónál, hogy hát mégis belép egy szöveguniverzumba, olvas, nagyon sokat olvas, és akkor lesznek dolgok, amelyek tudatosabban használt dolgok, szándékos idézet lesz, de lesz, ami teljesen nem tudatos, tehát egyetlen egy friss példa, Néhány éve volt itt, hát igen, két éve volt itt Orovec Imre az egyetemen, a Kossuth Egyetem baráti körnek a meghívására is. Én akkor olvastam az Andró Gödrét, aminek majd lassan megjelenik a második része, ez végül is egy falu regény. Szajla regénye, ugye ott van a Mátrában, vagy a Mátra mellett, ott született Orovec Imre 1943-ban is. 19. századtól fölfelé megírta a történetét. Gyakorlatilag egy család szemszögén keresztül, ami feltehetőleg talán az ő családja volt, csak máshogy hívták őket, mint őt. És nagyon föltűnt nekem, hogy hát teljesen ugyan a szerkezet, mint Márainak, a polgárvallomásainak. Hogy ugye két részesre tervezi, és részt olvashattuk el, és az első rész azzal ér véget, hogy elmennek Amerikába. Tehát ugye az a nagy kérdése, azzal fejeződik be az első rész, hogy miért mennek el a parasztok 1000 év után, a magyar parasztok a Amerikába, pont így a századfordulón. És hát ugye, és egyben ugye egy társadalmi rétegnek az eltűnését is fájja ez a szöveg, mégpedig a parasztságnak az eltűnését. Mert van benne egy álomjelenet, amit ugye szakmai nyelven prospektív kicsinyítő tükörnek hívunk, tehát előrevetítő funkcióval bír. A nagyapa azt mondja, hogy látja, tehát repülni tud, és látja a környéket, tehát a falubeli környéket, és egy ilyen pusztulás víziót lát, de egyértelmű, hogy tehát mint hogyha 60-70 éve előre utazott volna a világba, tehát a TSS-ítéskor, hogy mit látna egy falu körül. Tehát, hogy vagy parlagon vannak maradva, vagy ilyen gépeket lát egyebek. Tehát, hogy eltűnik egy kultúra, a magyar paraszti kultúra, eltűnő félbe van, egy eltűnő társadalmi osztálynak írja meg a történetét, és ráadásul két részben, az első részben otthon vannak, ezek a magyar parasztok bemutatják nagyon-nagyon részletesen, hogyan élnek, miként élnek, mondjuk egy folyamatot is, hogy hogyan akar már vállalkozni a középső fiú, stb. És akkor a következő rész, ami a Kaliforniai főcímet fogja viselni, az pedig már abból ismerek részleteket, jelentek is meg részletek, az meg már az emigrációt jelent, az amerikai emigrációt. Ugye a polgárvallomásának a második része az, hogy ugye Márai Sándor lakott Németországban, Franciaországban, és ugye járja a világot, és aztán végül hazatelepül Budára, és amikor ezt Orovec Imrének mondtam, hogy hát teljesen olyan az egész regény koncepció, mint a polgárvallomásának szerkezete, akkor azt mondta, hogy ez soha nem gondolt. Nagyon hízelgő neki a párhuzam, és hát el is ismeri, de ő mondta, hogy ő csak azt tudja, hogy mit nem akar. Tehát ilyen idealista parasztábrázolás nem akar, mint Móra Ferencnél, és a többi, és a többi. Szóval ennyi az egész, hogy úgy gondolom, hogy a szerző, mint modern fogalom, két dolgot nagyon fontosnak tart, az egyik az eredetiség, a másik pedig az, hogy be tudjon lépni ebbe az irodalmi világba, tehát, hogy másokat mégis, tehát egy ilyen ellentétből építkezik, hogy mindenkit ismernie kellene az előzményeket, viszont attól ugye iszonya van, hogy ő epigon legyen, ugyanolyan legyen, ezért valami mást kell előállítani, valami eredetit, és hát Csátnak ez félig meddig sikerült. Tehát az irodalmi utóélete azért azt mutatja, hogy az első vonalban soha nem fog kerülni, viszont azon ritka szerzők egyike, akinek van kultusza.
Csát Géza. Mesék, amelyek rosszul végződnek. Második mese. Józsefnek hitták, felnőtt és nem akadt putifárnéja. Mit tehetett? Nőgyűlölő lett. Megjegyzem, hogy József nem Budapesten élt. Komoly meggyőződésem, hogy Budapest megmenthette volna Józsefet a nőgyűlölettől. Königsberg azonban nem tudta megmenteni, mert ő Königsbergben élt. A Józsefek, íme az emberi tökéletlenség, nem bírják el, hogy egy putifárnál házi barátként szerepeljenek, de belebetegszenek, ha el lehetőség nem áll elő. József tehát nőgyűlölő lett. Hirdette az asszonyok megvetését, és vaskos kéziratcsomókban szürke elméleteket dolgozott ki az ő kicsinységük mi voltáról. Emellett majd elolvadt halátott egy szép leányt. A leányok azonban nem siettek felé, mert József a saját hibáján kívül kopaszodni kezdett, és semmiképpen sem lehetett mondani jó partinak. Egy József. És mégis egy napon tűzbe dobta a kéziratait, kivasaltatta a cilinderét, a szalonkabátját, megfésülködött, és leánynézőbe ment. Ekkor 52 éves volt. Más világ járt. Már senki se hordta a Cléo de Meródot, még öreg asszonyok sem, sőt a franciás fűző is végképp kiment a divatból. Ezt csak azért mondom, hogy jellemezzem a kort. Egy dolog azonban a régi maradt, mert a leányanyja így szólt. Ön igen idős, uram. A leányom nem lehet a felesége. József hazament, levetette a szalonkabátját, kiszedte a kályhából a kéziratok fekete hamuvá lett roncsait, és tollat vett elő. Beleütötte a hegyét a tintás üvegbe, s nagybetűkkel felírta egy papírosra. A női nem bűnei. Írta és kiadja József. Azután késő éjszakáig írt.